Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra, mert jó tanúságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat. Mikor még, mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi, és egyetlen anyám mellett, tanítgatott, és ezt mondta nekem. Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz. Szerez bölcsességet, szerez értelmet, ne felejtsd el szavaimat, és ne térj el tőlük. Ne hagyd el, és megőriznek téged, szeresd, és megoltalmaznak téged. A bölcsességnek ez a kezdete. Szerez bölcsességet, és minden szerzeményeden szerez értelmet. Becsüld nagyra, és felmagasztal téged. Dicsőséget hoz rád, ha magadhoz öleled. Ékes koszorút tesz a fejedre, díszes koronát ajándékoz neked. Hallgasd meg, fiam, és fogadd el mondásaimat, mert megsokasítják életed éveit. A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes ösvényen vezettelek téged. Jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlasz el. Ragaszkodj az intelemhez, és ne térj el tőle, vigyázz rá, mert ez a te életed. Eddig Istennek az igéje, áldja meg számunkra, foglaljunk helyet mindannyian. Az összefoglalója a mai igehirdetésnek az, hogy a család egy olyan hely, ami ahol történik a közösségre, a társadalmi létre való nevelés, és a társadalomnak a formálása. Hát ez egy ilyen eléggé széles megfogalmazású mondat, de mégis erről szeretnék beszélni. És hoztam egy eszközt, nyilván valami hegymászással kapcsolatos. Ez egy karabiner, amit most születésnapomra kaptam. És ezzel szeretném azt jelképezni, hogy mit jelent ebben a közegben a család. Ez a karabiner, ez arra használható, hogy két dolgot összekapcsoljon. Két dolgot összekapcsoljon. Ami esetleg az rajtam van, egy beülőt összekapcsoljon egy kötéllel, egy kötélnek a végét egy másik kötéllel, engem egy másik emberrel, de az a lényege, hogy valamit egyik pontot egy másik ponttal összekapcsolni, ki lehet nyitni, és be lehet rakni azt, amit össze szeretnénk kapcsolni. És amiért ez fontos, az az, hogy a család az olyan, mint egy összekötő kapocs, ami összekapcsolja az egyént a társadalommal, az egyént a közösséggel. Ezt Virginia Satir úgy fogalmazta meg, hogy a család a társadalomnak az összekapcsoló szerepét tölti be. Tehát hogyan hat a család a szélesebb társadalomra, erről szeretnék szólni. És azt az igét szeretném kiemelni, amit felolvastam azok közül, hogy támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz. Hogy ezt hogyan mondhatjuk ki, és hogy ez hogyan valósítható meg. Vannak, akik vitatkoznak vele, de én mindenképpen egyetértek ezzel a mondattal, hogy a család a társadalomnak az alapegysége. Az előbb említett családterapeuta mondta azt, hogy vegyük az összes létező családot, és már is megkapjuk a társadalmat. Mert az egyes családokban zajló nevelés tükröződni fog a társadalomban, amely ezekből az egyes családokból épül fel. Az intézmények, mint például az iskolák, a gyülekezetek, a vállalatok, vagy éppen a kormány, többé-kevésbé a családi formáknak úgynevezett ilyen kitágított viszonyai. És azt fel lehet tenni azt a kérdést, hogy a családnak és a társadalomnak a viszonya az hogyan néz ki. és hogy miben hasonlítanak egymásra. Az egyik gondolat az, hogy mindkettőben, mind a családban, mind a tágabb közösségekben is megjelennek az emberi kapcsolatoknak az alkotó elemei. Milyen alkotó elemek vannak? Például az, hogy különböző szerepek vannak ezekben a kapcsolatokban, mindkettőben. Például van vezető és van vezetett. Van férfi, van nő. Van idős, van fiatal. Mind családban, mind a társadalomban mindegyik megjelenik. Aztán mindkettőben döntéseket kell hozni. Aztán valahogyan használják mindkettőben a hatalmat. És valahogyan mindkettőben közös célokat próbálunk keresni. És azt is mondják, hogy a családban alapozódik meg az embernek a tudása, az életfelfogása, a hiedelemrendszere, és az, hogy hogyan kezeljük a különbözőségeket az életben. Tehát a család egy kapocs az egyén és a társadalom között. A karabiner mellett egy másik képet szeretnék hozni, az pedig az a szemüvegnek a képe. Azt, hogy milyen szemüveget teszünk fel, vagy hogyan látjuk a világot, azt nagyban befolyásolja az, hogy mit kapunk a mi családunktól, vagy szülőként, felnőtt emberként mit adunk a mi családunkba. Mert lehet úgy bemutatni a világot, hogy a világ az egy veszélyes, gonosz lét. Ha ezt mutatja be egy családon belül, a szülők, akkor a gyerekek így fognak hozzáállni egy idő után, hogy a világ az egy veszélyes, gonosz, ott nem lehet megbízni más emberben, ott gyanakvóan kell tekinteni a másik emberekre. Aztán azt a szemüveget is fel lehet venni, hogy vannak bizonyos kasztok, akik jobbak, és vannak bizonyosak, akik rosszabbak. Vannak feketék, ők nem jók. Vannak ilyen országból származók, ők nem jók. Vannak onnan származók, ők meg nagyon jók. Aztán azt, hogy a fiatalokkal vagy az idősekkel hogyan kell állni, hogyan kell hozzájuk viszonyulni. Sőt, az ember is egy-egy szemüvegen keresztül saját magára nézhet, vagy saját maga felmenőire. Hogy azt mondhatja, hogy hát az én ők nagyapám ilyen volt, a nagyapám ilyen volt, az apám ilyen volt, én is ilyen vagyok, és a gyerekem is így fog látni. Nekünk nincs esélyünk arra, hogy ebből kitörjünk. És aztán így fogja végig gondolni, és azt, ezt adja át a saját gyermekének. És aztán lehet úgy is szemlélni a világot, hogy azt mondjuk, hogy ez egy izgalommal teli világ. Hogy itt az ember álljon ki saját magáért. Vagy a lehetőségeket lássuk meg. Vagy a különbözőség nem rossz. Az a szemüveg, ahogyan nézzük, és ahogyan láttatjuk a világot a mi családunkban, a mi gyerekeinknek, úgy fogják nézni és látni a világot. Van egy olyan biblia vers, Példabeszélek könyvében, 15. fejezet, 15. verse, hogy a csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek meg mindig öröme. Hogy ez azt mutatja meg, hogy azért a hozzáálláson, azon a szemüvegen keresztül, ahogyan nézzük a világot, az befolyásolja, hogy mi hogyan éljük az életünket. Szemüveg, amin keresztül látjuk a világot. És ehhez kapcsolódik az, hogy a család az, ahol magunkba szívjuk mindazt, ami alapján mi alakítjuk a mi kapcsolatainkat, és ahogyan mi viszonyulunk az élethez. Régen, a nagyon régi társadalmakban, ősi társadalmakban azt mondták, hogy a család volt az ismereteknek az egyetlen forrása. Hogy ott tanulta meg a szülőtől a gyerek, hogy hogyan kell élni, hogyan kell a másikhoz viszonyulni, mi az, amit kell tartania, és hogyan kezelje a világnak a dolgait. Ma sokkal bonyolultabb világban élünk, és nem csak a szülőktől, hanem számos intézménytől, számos közegben tanulják meg a gyerekek azt, hogy milyen a világ. Mert nem mindenben tudunk, mi felnőttek, szülőkként mindent megadni a gyerekeknek, hogy nem mindenki tud egy nyelvet megtanítani a gyerekének, vagy integrálni, megtanítani, vagy bármi más szakmát a kezébe adni, mint ahogy ez régen történt. Mindezek mellett mégis fontos azt gondolom az, hogy a családon belül az értékek azok legyenek átadva, és az a szemléletmód, ahogyan kell saját magunkhoz és a világhoz, és aztán a tágabb közösségekhez viszonyulni. Mert a család az, ami megadja az alapot, amely az élethez szükséges, hogy hogyan viszonyuljunk aztán az iskolában egymáshoz, hogyan viszonyuljunk a munkahelyen egymáshoz, vagy éppen hogyan viszonyuljunk a környezetünkben egymáshoz. Van két történet, amit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy mennyire meghatározza ez a mi gondolkodásmódunkat maga a család, ahol mi felnövünk. Az egyik egy filmből való, mégpedig az Amerikai História X című filmből, amely egy családról szól, benne egy testvérpárról, két fiú testvérről. A történet alapja az, hogy az idősebb fiú ilyen kora, felnőtt korára egy neonáci csoportba belekerül, és egyre jobban meghatározza az életét. És rasszista csoportban van jelen, és feketéket gyűlöli, gyűlésekre jár, magára tetováltat a mellére egy nagy darab horogkeresztet, és megalázóan szól embertársairól, akik feketék, és aztán brutális módon egy fekete embernek az életét elveszi, és ezt követően börtönbe kerül, és szinte büszkén vállalja ezt, hogy ő ezt tette. Az öccse az felnéz rá, és próbálja bátyjának a nyomdokait követni. És ezt a viszonyt követi végig az egész film, és többször van egy olyan visszatekintés, hogy az idősebb fiú miért alakult ilyenné? Miért lett ő rasszista? Miért viszonyult ő így a feketékhez? És a hatás az ő családjába vezethető vissza. Hogy olyan képek villannak fel, amikor az ő édesapja, aki amúgy egy rendőr, a feketéket becsmérlően szólja, aki semmibe veszi azokat, akik feketék. És a fiatal embernek a rasszizmusa egyértelműen visszavezethető az ő édesapjának a családon belüli rasszizmusára, ahogyan ő viszonyult, ahogyan ő gondolkodott másokról. Ez az egyik, hogy milyen hatása van egy családnak, egy szülőnek az ő gyermekére, és aztán az egész társadalomra, meg bizonyos csoportokra. A másik, szintén egy amerikai példa, szintén feketékkel kapcsolatos, a Martin Luther Kinggel és az ő édesapjával kapcsolatban van a történet, hogy gyerekkorában, amikor Martin Luther King gyermek volt, az ő édesapjával bementek egy cipőboltba. Abban az időszakban a feketéket és a fehéreket elkülönítették, szegregálták őket. És meg akarta venni az édesapja az ő fiának a cipőt, és mondta a hölgynek, hogy szeretnék felpróbálni ezt a cipőt. A hölgy pedig mondta neki a boltba, hogy elnézést, uram, én önöket itt nem szolgálhatom ki. Kérem, fáradjanak hátra oda a hátsó helyiségbe, ahol a feketéket lehet kiszolgálni. És az édesapja Martin Luther Kingnek erre pedig azt mondta, hogy köszönjük szépen, de akkor mi itt nem vásárolunk cipőt. És aztán sarkon fordultak és kimentek. És hát ebből a Martin nevű fiúból lett a az a polgárjogi aktivista aztán, aki a fiúkért, a feketékért kiállt, és azt mondta, hogy nem szabad megkülönböztetni azért valakit, mert fekete vagy fehér, nem szabad más helyre ültetni őket a buszon, mert valaki fekete vagy fehér. Hogy egy másik hatás, hogy egy másik történet, amikor a szülői hatás hogyan hat vissza egy gyermeknek az életére, és aztán az hogyan hat a tágabb társadalomra és a környezetre. A család az, ahol megtanuljuk azt, hogy hogyan kell magunkért, másokért kiállnunk. Vagy mi az, amit tegyünk mindazzal, ami nekünk van. Van egy fiatal evangélikus lelkész nő kolléga, aki a magyar és a szlovén határ mellett lakik, férjével ott szolgálnak, csak a szlovén oldalon, és csinál egy nagyon jó kis Instagram oldalt, ahol rendszeresen posztol az ő életéről, és egyszer fel lehetett neki kérdéseket tenni azzal a kapcsolatban, ami éppen jött valakitől, és valaki feltette neki azt a kérdést, hogy és a gyerekeit hogyan nevelik, és hogyan tanítják az életre, és akkor ott kifejtette ez a Judit nevű lelkésznő, hogy hát ő arra tanítja a gyerekeit, hogy bármiük, amik van, azt, hogyha iskolába mennek, akkor azt osszák meg azokkal, akiknek kevesebb van. És aztán, hogy ennek látja az egész dinamikáját, és azt, ahogyan fejlődnek a gyerekek. Hogy azok az apró dolgok, amiket a családon belül teszünk, az végül ki fog hatni a tágabb környezetünkre. Az Új Szövetségben arról olvashatunk, hogy a családnak egy fontos szerepe van a gyülekezeti vezetésben. Timóteushoz írt levélben írja Pál apostol azt, amikor a püspökökről beszél, hogy ki lehet püspök, hogy aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli, az legyen vezető. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Hogy a gyülekezetnek a vezetői olyanok legyenek, akik már a családjukban bizonyítottak. És hogy a Biblia azt mutatja be, hogy ez szorosan összefüggésben van egymással. Hogy az, ahogyan egy gyülekezet működni fog, azt egy vezető nagyban meghatározza. És a vezetőnek a családban való szerepe pedig kifoghatni az egész közösségre. És ezért fontos, és ezért is fontos a családban való megfelelő viszonyulás és az odafigyelés. És nem csak azért, mert hogy valakiből egyszer gyülekezetvezető lesz, aki felnőtt ember, hanem hogy a családjaink azok, akik nevelik a jövő lelkipásztorait, a jövő vezetőit, a jövő tanárait, a jövő vállalat irányítóit, a jövő munkásait, és hogy fontos, hogy megfelelően egymáshoz tudjunk viszonyulni. Hogyan lehetek én bizonyos afelől, hogy az életre készítem fel a családomat? Mert így hangzik ez a negyedik vers, amit olvastam. Támaszkodjék szavaimra szíved, tarts meg parancsaimat, és élni fogsz. Hogy mondhatja ki ezt valaki maga biztosan, hogy ha ezt teszed, gyermekem, akkor élni fogsz, akkor az életre valóban felkészült leszel. Hát az egyik azt lehet mondani, hogy hát teljes bizonyossággal nem tudjuk kimondani, de erre törekedhetünk. És két irányt szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Hogy mi az, ami szerintem ehhez szükséges. Ahhoz, hogy valakit az életre tudjunk felkészíteni, magát az életet kell nekünk ismerni. Két irányban. Egyrészt egy ilyen vízszintes irányban, másrészt pedig egy ilyen függőleges irányban. A vízszintes irányban azt jelenti, hogy magát, a mi saját környezetünket, a saját világunkat egyre jobban ismerjük. E hét szombaton lesz majd a Baptista Tudományos Konferencia 9. És ez ugye arról szól, az a címe, hogy merre tart a világ és a tudás irányai. És két ember is a gyülekezetünkből fog majd ott előadni, Laci meg a Zsolti, Pátkai Zsolti. Laci arról, hogy a gyerekeket hogyan kell tanítani majd, hogy hogyan törekedjük megérteni a saját közösségünket, saját múltunkat, és hogy hogyan tanítsuk a gyermekeinket. Tehát az egyik rész az az, hogy a mi világunkat, az életet minél inkább megértjük. Minél inkább látjuk azt, hogy mi a múlt, mi a jelen és mi a jövő. És hogyha az életet teljes egészében tudjuk érteni és élni, akkor ezt tovább tudjuk adni a jövő generációinak. Ha tudjuk, mik az értékek, és mik nem azok, akkor segíthetünk abban a jövő generációinak, hogy el tudjanak igazodni a változó világban. És ez a horizontális, ez a vízszintes tengely, ami körülöttünk van. És van a vertikális, ami pedig arra vonatkozik, hogy ismerjük meg magát az életet. És nagybetűvel az élet. Semmi baj. Ő is egy élet. Hogy magát az életet nagybetűvel ismerjük meg. Mert Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, Jézus ezt mondja. Hogy az életet valójában úgy tudjuk megélni és megismerni, ha őt magát megismerjük. És ez fölülírja minden mást, ez fölülír minden más ismeretet. A gyülekezet születésekor, amikor pünköstkor együtt volt a nagy tömeg, akkor a zsidó emberek, akik ott együtt voltak és hallották, ahogy a tanítványok különböző nyelveken szólnak, akkor a következőt mondták. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Mit mondtak ezzel? Ezek, akik itt beszélnek az Istennek a dolgairól, ami megragadott bennünket, ők valahonnan a világnak az elrejtett zugából jöttek, hogy képesek ők ilyen dolgokat mondani? Hát úgy, hogy bennük volt az élet. Úgy, hogy a nagybetűs életet élték. Amikor erre képesek vagyunk, és ezt meg tudjuk valósítani, hogy nem csak vízszintesen, hanem függőlegesen is kapcsolatban vagyunk az élettel, akkor valóban képesek leszünk arra, hogy a mi családunk, a mi közösségeink, azok igazi élő kapcsolattal legyenek teli, és azok igazi értéket tudjanak adni. Az, hogy Jézus Krisztus az én gondolkodásomnak a középpontjában van, az nyilván többet jelent annál, mint hogy a Bibliát olvasom. Többet jelent annál, mint hogy csak imádkozom. Azt jelenti, hogy van egy bensőséges, személyes kapcsolatom vele. Azt jelenti, hogy átformálja az én gondolkodásmódomat, és azt jelenti, hogy rajta keresztül akarom nézni az én világomat, és ezáltal akarom bemutatni, általa akarom bemutatni az én gyermekeimnek, az én közösségeimnek az, hogy hogyan kellene működni a világnak. Támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz. Isten segítsen bennünket abban, hogy Jézus Krisztushoz kapcsolódva ezt bátran ki tudjuk mondani, és tovább tudjuk adni a mi családunknak, és így formálni a mi közösségeinket, az egész társadalmunkat. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Jézuson, köszönjük neked azt, hogy te személyesen érintesz meg bennünket, de mégis családokban képzelsz el bennünket. Köszönjük azt, hogy azt szeretnéd, hogy a mi családjaink azok olyanok legyenek, amelyek aztán hatással vannak a környezetünkre, ahol megtanuljuk azt, hogy hogyan kell egymáshoz viszonyulni, hogyan kell az idősebbet, a fiatalt szeretni, hogy kell a hatalomhoz viszonyulni, hogyan kell élni azzal egymás javára. Kérünk, hogy segíts bennünket ebben, és segíts abban, hogy mindig te hozzád tudjunk kapcsolódni. Te, aki az élet vagy, te legyél nekünk a legfontosabb. Ebben kérünk, hogy így rád figyelve tudjuk a mi életünket élni. Amen. A záró ének előtt néhány hirdetést hadd mondjak el. Így időrendben, ami előttünk van. Az elkövetkező héten, csütörtökön este 7 órakor lesz egy előadás itt az imaházban, este 7 órakor erőforrásaink a házasságban, a házasság hetének rendezvényéhez kapcsolódva, ez a jó házas pár fog beszélni, és aki szeretne még jönni, az regisztráljon majd az egyút mentén kukac@gmail.com e-mail címen. Aztán 29-én szombaton a Benczúr Hotelben lesz, amit már említettem, Merre tart a világ című konferencia. Erre is lehet még jelentkezni az egyháznak a honlapján. Aztán másnap elsején 10 órakor fogunk találkozni itt a gyülekezetben, és Úrvacsora Isten tiszteleten lehetünk együtt. 15-én meg az ifi fog szolgálni, és 29-én pedig evangelizáció lesz majd a gyülekezetben. És visszatérve március elejére, március 4-én, szerdán, este 6-kor a PIK-ben lesz egy kiállítás megnyitó, amelynek a címe a Bizalom útjai, és Gyuszinak a verses kötetéhez kapcsolódóan a Mikó F. László és a Kovács Attila készítettek képeket, alkotásokat, és annak lesz majd a megnyitója. Borcsa is ott lesz, meg remélhetőleg minél többen ott leszünk, ő fogja megnyitni, valamint a Murányi Kovács Anita fog még közreműködni az est folyamán. Tehát ezen vegyünk majd részt. Gyuszi az utca túloldalán van, a katolikus testvéreknek, a közösi házának a megnyitója volt. Még itt reggel lehetett látni, meg lehet, hogy még fogunk találkozni vele. József testvérék, ti most jöttetek, úgy tudom, hogy van üdvözletetek, akkor meghallgatjuk, mondjátok el. Thank you. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és köszöntünk újra benneteket. Köszönjük szépen, hogy ezt elmondtátok. Földi János bácsi kórházban van, az István kórházban, erről hallhattunk már az elmúlt időszakban. Változó az állapota, hogy mikor, hogyan van. Hogyha úgy van, akkor meg lehet látogatni az E-épület 101-es szobájában található. És László Gábor testvérünk itt van ma közöttünk. Egy pár gondolatot fog mondani. Kérlek, Gábor bácsi, hogyha megosztanád velünk azt a pár gondolatot. Akár onnan, akár innen. Talán jobban hallunk.